Kedves hallgatóink, augusztus 20-a van a magyar államalapítást és az államalapító Szent István királyt tiszteljük meg a mai napon elég sok rendezvénnyel Erdély szerte is, és meghívtam László Lórán történész kollégánkat, hogy egy kicsit beszéljük át azt, hogy mi is történt az államalapítás idején, hogyan is csúcsosodott ki magában az államalapításban a történetek sokasága. Jó reggelt, Lóló!
Jó reggelt, köszöntöm a kedves hallgatókat! Igazából egy hosszú folyamat vezet ehhez az egész történethez. Nyilván a nagyon romantikusan elnevezett kalandozások kora, Szent István vagy István király nagyapjának az idejében, Taksony idejében véget ér, hisz Magyarország két fronton is vereséget szenved, nyilván nem saját területén, tehát elsősorban német területekről vagy bizánci területekről beszélünk, Augsburg például 955. augusztus 10-e, és látja azt a nagyon kevesen látják igazából a magyar vezetőségből, de mindenképpen az Árpád ház, amelyik valószínű a 10. század első felében egy kicsit meggyengül, a század második felében kezd a törzsfők, a többi törzsfő felé nőni, és látják azt az Árpád házi fejedelmek. Taksony után elsősorban Gézáról kell itt beszélni, Istvánnak az apjáról, hogy valamilyen úton, módon integrálódni kell a korabeli Európába, másképp az a kis létszámú magyarság, amelyik ugyan uralja a Kárpát-medencét valamilyen szinten, de nem nagy tömeg, teljesen fel fog morzsolódni, és integrálódni kell lehetőleg a nyugati kereszténységbe. Itt azért persze volt ezen dilema, hogy akkor kelet vagy nyugat legyen a választás.
Elég sokszor szoktuk emlegetni az ő döntését, ugye most az utóbbi hónapokban is. Mi volt még az ő történelmi kérdéseinek, döntéseinek a sokassága, amely hát ma már történelminek számít, de nyilván ő is érezte akkor ennek a súlyát?
Nyilván ahhoz, hogy megszülessen az önálló és független magyar királyság, elsősorban a helyzet azt követelte, és az volt a logikus, hogy a nyugati kereszténységhez és a nyugati kultúrkörhöz csatlakozzunk, hisz ez megosztottabb volt. Ugyanis ha a bizánci császárság az mindig egy bekebelező, mindig egy, tehát hogy próbálta a környezetet teljes mértékben bevonni, beolvasztani, és így tovább, tehát különböző népek élnek ekkor a bizánci császárság területén, viszont a nyugati kereszténység az megosztottabb volt, tehát a pápa és a német-római birodalom között, és akkor itt sokkal nagyobb játéktér is biztosított ebben a történetben, és ezt nagyon okosan és nagyon ügyesen használják ki Géza fejedelem és a későbbiekben majd Szent István, és így csatlakozik Magyarország a nyugati kultúrkörhöz, és ahhoz, hogy ez az ország megmaradhasson, nyilván függetlenné kell váljon, ez azt is jelenti, és ez egy óriási teljesítmény, hogy itt egy önálló egyházszervezet jön létre, a Magyar Katolikus Egyház, aminek saját püspökei, saját érseke van, tehát nem alárendeltje a német-római mondjuk egyháznak, vagy a német egyháznak. Tehát ez volt szerintem az egyik sarkalatos pont. A másik nyilván az, hogy nem csak megalakul itt egy királyság, hanem létrejön egy nagyon komoly adminisztrációs rendszer, tehát létrejön a vármegye rendszer, ami az alapjait adja a későbbiekben ennek a királyságnak, illetve törvények kell szülessenek, tehát két törvénykönyv is kijön, vagy ki lesz adva úgymond Szent István idejében. Az ország saját pénzt veret, és a későbbiekben Magyarország meg tudja védeni, tehát itt mindig István idejéről beszélünk, tehát meg tudja védeni magát a nyugati támadások előtt, Konrád császárnak a támadásai előtt, ami ugyancsak egy nyilván ez annak is köszönhető, hogy Magyarországnak nagyon jó a stratégiai fekvése, tehát pont elég messze van mondjuk úgy nyugattól, meg déltől is, hogy mire ideér egy hadsereg, az megfelelően ki van fáradva, tehát gondoljunk egy lovagi hadseregre, ami kell cipelje azokat a páncélokat a nagy pusztákon keresztül, vagy mocsarakon keresztül, tehát hogy azt azért nagyon jól ki tudják használni hadászati gyakorlatilag a magyarok.
De elég sok fáradt hadsereg jött, azért tegyük hozzá.
Elég sok fáradt hadsereg jött, igen. Harcok. És ami egy ugyancsak nagy teljesítmény, és amivel ugyancsak egy alapot ad ennek az országnak, hogy az Árpád-ház, mint dinasztia, egy elismert dinasztiája lesz Európának. Tehát ami, ahova úgy kelet, úgy nyugat, vagy akár Bizánc királylányokat ad, vagy innen kerülnek, például Mánuel császár is, a későbbi, aki utolsó alkalommal majd Bizáncot felemeli, Szent László unokája igazából a Piroska nevű lányán keresztül.
Egyébként a környező hatalmak akkor hogyan figyelték egy ország alapítását?
Nyilván a német császár az ő szempontjából az volt a fontos, hogy az lett volna a lényeges, hogy Magyarország vazalus állama legyen a német-római birodalomnak. Tehát mindenki gyűjti a vazalusokat. Tehát nyilván így vagy úgy Európában a német-római császári cím egy bizonyos felsőbbséget jelent. Nyilván ez azt jelenti, hogy nem lehet, hogy nem vagy alárendelt, de azt mondod, még az angol király is, vagy a francia király is azt mondja, hogy hát jó, igen, a német-római császári cím az mégiscsak az a legnagyobb, de tulajdonképpen ez nem jelentett különösebb függést a legtöbb területnek, így Magyarországnak sem, István király idejében. A pápa ő nyilván azt szeretné, hogy egy, vagy az ő érdeke az, hogy direkt alárendeltje legyen Magyarország a Vatikánnak, vagy a pápai államnak, és ez így is, ez meg is valósul, viszont a pápának van egyházi hatalma, nincs nem tudom milyen nagy, mondjuk úgy világi hatalma, hát van végül is, de jobb a pápától, egy messzi pápától függeni, mint egy erős német-római császártól.
Vannak legendáink, történeteink, meséink István királyról, de milyen király volt ő? Mi az, amit mondjuk a kor dokumentumok rejtenek?
Hát hogy mint ezt igazából, ezt én nem biztos, hogy meg tudom jól válaszolni ezt a kérdést, hogy milyen ember volt. Nyilván egy nagyon előrelátó személy lehetett, de ebben hozzá kell tenni, hogy óriási segítséget kapott azoktól a főleg Németország, vagy akár Itáliából érkező papoktól, vagy világiaktól, akik ezt az egész folyamatot, ezt az országalapítási folyamatot a magyar népnek, vagy a Magyarország lakosainak a keresztény hitre való térítését levezényelték. Tehát igazából ez nyugati segítség nélkül, vagy itáliai segítség nélkül ez nem valósult volna meg.
Igen, kevesebbet szoktunk arról beszélni, hogy milyen körülmények voltak akkor, amikor megszületett Magyarország, és állandóan példálózunk, ahogy akkor milyen döntéseket hoztak, és próbáljuk a mába áthozni ezt.
Nagyon kemény törvényekkel kell rákényszeríteni a magyarokat arra, hogy elhagyják a pogány szokásokat. Nyilván tudjuk azt, hogy a Szent István korában rendelet követeli meg azt, hogy minden 10 falu egy templomot építsen, ahova kötelező módon el kell járni vasárnap misére. Itt azért a falvakat se vegyük a mai értelemben, tehát egy falu néhány házból állhatott, ezért is kell 10-esével összefognia ezeknek a településeknek, vagy falvacskáknak. És hát fel kell lépnie elég durva módszerekkel a vérbosszú, ami korábban egy teljesen bevett szokás volt, ezeket mind ki kell írtani. Nyilván ez nem fog megtörténni Szent István korában maradéktalanul, hanem ez egy egy és fél évszázados folyamat lesz, tehát látjuk az István király idejében a pogány lázadásokat, vagy az ő uralmának a vége utáni zavargásokat, amiben nyilván amíg mindig még pogány főurak is vannak, még az Árpád háznak is vannak valószínűleg a pogánysághoz húzó tagjai, ezeket ki kell iktatni. Tehát is ez meg is fog történni. És igazából a Szent Isváni művet, ha erre egy pontot lehetne tenni, azt majd Szent László fogja megoldani, aki, vagy akár még Könyves Kálmánt is nevezhetjük, de Szent László lesz az, aki még keményebb törvényekkel a még mindig létező régi szokásokat ki fogja iktatni gyakorlatilag.
Igen, rengeteget beszélünk az államalapításról, és arról, hogy a különböző korok, ideológiák, pártok hogyan és mikor sajátították ki, vagy tagadták meg a különböző értékeket. Ma szerinted milyen a megítélése az államalapításnak?
Szent Istvánt szerintem mindenki ki szeretné sajátítani, hisz ő az államalapító, ő az, aki a magyar történelemben gyakorlatilag a legnagyobb teljesítményt nyújtja, megteremti a keresztény Magyarországot, vagy megteremti Magyarországot, elhagyhatjuk a keresztény szót is, hogyha most a kommunisták szemszögéből néznénk, és gyakorlatilag még az is lehet, hogy ez még az István király rockoperába is bele van képzelve, nem a szerzők által, hanem az akkori pártpolitika által, hogy itt igazából a kapitalizmus és a szocializmus ütközik meg, tehát nyilván a kapitalista az koppány ebben a történetben, de ezt még egyszer kihangsúlyozom, nem a szerzők gondolták így, hanem az állami apparátus. De ez mind a mai napig úgy gondolom, hogy jobb vagy bal oldalon Szent Istvánt emlegetni szokás.
Igen, és nyilván a békés folyamatokról szoktunk filmeket látni, meg előadásokat látni, nyilván ma az ünnephelye van, de köszönjük szépen, hogy egy kicsit bepillantást nyerthettünk általad a valóságba, vagy a valóság egyik lenyomatába.
Örömmel, és még egy ehhez a dátumhoz fűződő ünnepet azért megemlítek, tehát ez az új kenyér ünnepe is, tehát hogy igazából itt összegyűlnek az államalapítás, Szent István, hisz augusztus 20-án avatják őt szentté 1083-ban. Szent Lászlónak köszönhetően, és akkor az új kenyér, amit ilyenkor ünneplünk.
És tesszük ma is Erdély szerte. László Loránd, köszönjük, hogy itt voltál.
Örömmel.